Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hadd kezdjem Jeremiás könyvéről szóló ige hirdetésemet, és jó lenne, ha ezt a könyvet kedvesen vennénk kezünkbe, és Jeremiás közelebb kerülne a szívünkhöz, vagy talán közel is van, de jó lenne vele szorosabb ismerettségbe jutnunk. Hadd kezdjem azzal, hogy Luther Márton hogy vélekedett Jeremiásról, a próféta szolgálatáról egy Jeremiás könyvéhez írt tanulmány előszavában 1532-ben következőket írja. Jeremiás rendkívül szomorú próféta volt, síralmas, nehéz időkben élt, és amellett igen nehéz volt az ige hirdető szolgálata, mert több mint 40 esztendeit kellett vívódnia rosszindulatú és csökönyös emberekkel. Nem sok haszna volt belőle, hiszen azt kellett látnia, hogy azok egyre gonoszabbak lettek. Többször meg akarták ölni, és sok csapást mértek rá. Meg kellett érnie, és saját szemével látnia az ország elpusztítását, és a nép fogságba vitelét. Majd 500 évvel ezelőtt így fogalmazott a reformátor. Nem tudom, hogy mi milyennek ismerjük Jeremiás prófétát a síralmak könyve alapján, mi is egy kicsit a sírásra hajlamos prófétának, meg saját gondjai, terhei miatt ennek látjuk, vagy egy olyan kiemelkedő alaknak, akire Isten nagyon különös időszakban bízott meghatározó szolgálatot, amely nagy bátorságot igényel, hogy kiálljon és engedelmesen átadja a népnek Isten üzenetét. A könyv bevezető gondolatai, az első három vers leírja azt a helyzetet, amelyben a próféta a szolgálatát végzi, mint egy fejlészként a könyv elején behatárolva időben, mikor is, mennyi ideig végzi a szolgálatot, egy jó 4 évtizedes prófétai szolgálat, az Úr Jézus Krisztus születése előtt a 600 és 700-as évek közötti időben történt, és Isten elhívott valakit, hogy népe darabjaira hullott népe között engedelmesen hirdesse meg az ő üzenetét, az ószövetségi evangéliumot, a megtérésre hívás boldog ígéjét. Nagyon nehéz párhuzamos képeket tárni, ha egy-egy ószövetségi történetről szólunk. Mégis óvatosan, nagyon óvatosan mondom, hogy hasonlít Magyarország helyzete a korabeli Júda-Izrael állapotára, hiszen ha arra emlékezünk, hogy valamikor Isten népe egy nép volt, akiket kihozott a szolgaság házából, akiket bevezetett az ígéret földjére, akik elé tárta minden ajándékát, hogy ebben részesedjenek, hogy hull darabjaira ez az egységes nép, amikor a királyság korában Isten kénytelen ítéletet adni a népre, és Salamon uralkodását követően az ország 2 darabra hullik, aztán sok-sok egyéb hatás éri őket, fogságba, megpróbáltatások közé, különböző akkori világhatalmak uralma alá kerülnek. Isten népe, amely valamikor független, önálló volt, aki tudta, hogy milyen ige, milyen törvény mellett kell megélni, kénytelen kiszolgálni szomszédos hatalmakat és azoknak engedelmeskedni. Magyarország párhuzama lehet ennek a történetnek. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, Magyarországot is olyan hatások érték, talán az elmúlt század kezdetén már, amikor Trianonban döntöttek arról, hogy az ország ne akkora legyen, mint amekkora volt. És így sok-sok hittestvérünk is határon túlra került, miközben addig egy országban, egy közösségben szolgáltuk az Urat, ami baptista közösségünket a trianoni döntés értelme csak nem megszerette, hiszen akkor korábban 30 ezer körül is volt a baptisták száma Magyarországon, jelentősen lecsökkent. Aztán jött Magyarországon is, és Izrael népe életében is idegen hatalomnak a jelenléte és teljes beáradása az országba. Talán furcsa a mai fiataloknak, ha arról beszélünk, hogy abban a 40 esztendőben Magyarországon majdnem mindenhol vörös csillagokat láttunk. Olyan hatalom volt, amely jelvényeit, jelképeit minden meghatározó helyen elhelyezte, hogy Lenin szobrokat láttunk majdnem mindenhol, képeket, amelyek rá utaltak, mert úgy tűnt, hogy ő a legfontosabb ebben az országban, vagy abban a rendszerben, amelybe belekerültünk. Miért mondom ezt? Azért, mert Jeruzsálem legalább ennyire tönkrement, és amikor a prófétát Isten megbízza, hogy szolgálatot végezzen, Jeruzsálem tele van idegen oltárokkal, kvázi Lenin szobrokkal, meg olyan munkásmozgalmi képekkel, amelyekkel Budapest és Magyarország volt tele, olyan istenek tiszteletei, áldozó helyei készültek a Sionon, amely teljesen illetlen, amely az élő Isten ellen van, a termékenység istene, különböző gyermekáldozatok istenei és oltárai, Baál, Molok és különböző csillag istenek oltárai, mind-mind arra utaltak, hogy Jahvé száműzték a saját országából. És az Úr népe számára, miközben valamilyen szinten megszűrték a zsidó kegyességet, az istentiszteleti gyakorlatot, az Úr népe számára természetessé vált, hogy megyünk az Úr templomába is, mert kedves számunkra Jahve emléke, hiszen ő hozott ki bennünket a szolgaság házából, de azért elmegyünk egyéb áldozóhalmokhoz is, más oltárokra is, visszük értékeinket, Baálnak is áldozunk, mert szeretnénk, ha bőségesebb termése lenne, vetésünknek, szeretnénk a jövőnket bebiztosítani, ezért olyan jóslásokba, vagy olyan istenek előtti hódolatban is részt veszünk, amely ezt garantálhatja. Jahve és még sokan mások térnek meg az Úr népe szívében. Így talán egészen más Jeremiásra gondolnunk. És azoknak mondom elsősorban, akik jobban emlékeznek az elmúlt évtizedekre, akkor Jeremiásnak lenni, amikor mindenütt azt mondják, hogy nincs Isten. Akkor prófétának indulni és kapni Isten elhívását, amikor ez egyáltalán nem népszerű, és akkor engedelmeskedni Istennek, és oda menni, ahová ő küld, és azt mondani, amit ő parancsol, hát sokkal kockázatosabb. Szeretném, ha most így láthatnánk a kedves prófétát, Jeremiást, akit elhívott az Úr, és abban az országban, ahol idegen hatalmasságok uralkodnak, azt írja, mondja meg, hogy mit hogy kell tenni. Igaz, hogy a judai országrésznek van egyfajta biztonsága, úgy gondolja, hogy ő szabad, de ugyanúgy vazallusa Asszíriának, kénytelen mindenért fizetni és kiszolgálni ezt az akkori világhatalmat. Megszólítja az Úr a prófétát, és azt mondja, hogy tudod mit, Jeremiás, engem nem érdekel az, ami körülöttünk van. Ez nem befolyásolja az én döntésemet. Veled tervem van, elhívtalak, szolgálatba akarlak állítani. Küldetésed van, nem azért születtél erre a világra, hogy csak élj, hanem azért, hogy engem szolgálj. Célja van az életednek, az érkezésednek, a fejlődésednek. Célom van nekem veled. Az Úr megszólítja ezt a papi családból származó fiatalembert, az életkorát nem tudjuk, hogy mikor történt, de hát ifjú korára hivatkozik, bizonyára ifjú volt, amikor ez az elhívás érte. Az Úr azt mondja neki, hogy mielőtt megformáltalak az anya mélyében, nagyon régen már ismertelek. Ne gondolkodj, születésed, földi életed független tőlem. Az én gyermekem vagy, az én kiválasztottam, az én szolgám, az én prófétám. Mielőtt tudtak volna jöveteledről, én már tudtam rólad. mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Kedves testvéreim, akik itt élünk ezen a földön különböző körülmények között, ha Isten ezt mondaná nekünk, és így bátorítana szolgálatra, hogy legyél nyugodt, sokkal többet tudok rólad, mint azt te gondolod. Magyarázod, hogy a körülményeid milyenek? Ne hozd el, én jobban ismerem azokat, mint te. Beszélsz képességeidről, alkalmasságodról, ismerlek téged. Az életed úgy kezdődött, hogy mielőtt megformáltalak, már ismertelek. Mielőtt az a forma, amelyben erre a földre születtél, létrejött, ismertelek, mert hiszen az igazi lényeged az nem ez a testi szemmel látható, hanem azt én ismerem igazán, aki te vagy, és akit szeretnék használni azokban az évtizedekben, amíg ezen a földön él, ebben az embertestben. Ismerlek téged fogantatásodtól, vagy azt megelőző időkből is. Én alkottalak, nem csak a testedet, a valós életedet, a lényedet, a valóságodat is. Ismertelek, megszenteltelek, tervet készítettem rólad. Hadd kérdezzem csak, hogy gondolkodunk magunkról, elhívásunkról, a földi életünkről, arról a küldetésről, amellyel Isten megáldott bennünket. Mindig csak innen nézzük az életet, a látható oldalról, vagy készek vagyunk az Úrral együtt átjönni arra a másik oldalra, az övére, és elfogadni, hogy ő milyennek lát, és mit készít rólunk, vagy mit készít velünk. Mielőtt megformáltalak, ismertelek. És én terveztem meg a személyiségedet, én terveztem meg az alkatodat, a lelki alkatodat, én készítettelek téged, mert így, ahogy vagy, így van rád szükségem. Persze sok mindent örököltél, tanultál a családodban, sok mindent összetettél növekedésed során, de alapvetően én készítettelek téged, bocsátassék meg a furcsa kifejezést, az én tervem szerint készült az életed, az enyém vagy. Sok testvértől lehet hallani, hogy mutatkozik azzal, hogy ő miért olyan, amilyen. Hogy ő miért olyan félénk, vagy miért olyan hirtelen természetű, vagy miért olyan a személyisége, amilyen. De jó lenne úgy jönnünk az Úr elé ezzel a hittel, hogy Uram, te alkottál. Te hoztál engem létre, és nem a véletlen folytán alakultam ki, vagy nem emberi akaratból, abból csak test jöhetett volna létre. Az életem, a lényegem tőled, belőled való. És akit te ismersz, aki én lehetek, azt te meg tudod szentelni, azt föl tudod használni a szolgálatra. Azt kérem, hogy szálljunk időt a mai napon arra, hogy az jöjjünk az Úr elé, és beszélgessük meg vele, hogy igazán kik is vagyunk mi. Hogy milyennek teremtett, milyenné formált. Hogy mi az az ajándék, amellyel ő küldött erre a világra, ahol élünk. És mennyi mindent pakoltunk rá erre a csodálatos ajándékra. Hogy mennyi álca, álruha van rajta, mennyi olyan búvó eszköz, amely mögött már nem is látszik az az Isten arca, amelyet ő ajándékozott nekünk, hogy kik is lehetnénk igazán. Az újjászületés azt jelenti, hogy mindazt, amely rárakódott az életünkre, a megtéréssel, az Úrhoz érkezéssel, beletemettük, belefolytuk a hullámsírba, és fölemelkedve onnan új életben járunk, hogy újra kiformálódik Krisztus arca, a lényege az, akivé ő teremtett. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, azaz a tűz lélektől, amely kész megtisztítani bennünket minden külső ránk rakódott bűntől, aki nem született újonnan, az nem láthatja meg az Isten országát. Azok vagyunk-e, akivé Isten formált? olyanok vagyunk-e, amilyenné ő megszentelt, és abban a szolgálatban fáradozunk-e, amelyre ő elhívott. Hiszem azt, hogy tudhatunk igennel válaszolni, hanem akkor Isten segítségével van mit rendbe hoznunk. Jeremiás kezdi magyarázgatni az Úrnak, hogy Uram, igen, neked terved van az életemmel, valamit szeretnél, valahová küldenél, de hadd mondjam el az én verziómat. Igen, te azt mondod, hogy megformáltál, ismertél, megszenteltél, prófétává tettél, én meg azt mondom, hogy ez így mégsem fog menni. Én azt mondom, hogy ilyen fiatalon nem lehet az ember próféta, én azt mondom, hogy ilyen beszédkészséggel az ember nem lehet próféta, nem lehet igehirdető. Én azt mondom, hogy az én egész életem, aki vagyok, erre nem alkalmas. Mások is voltak így a Bibliában, ismerünk hasonló történeteket. Uram, ne kelljen nekem menni. Nagyon szép a te kinyilatkoztatásod, hogy mit terveztél. Uram, valahol félreismertél. Nem jól gondolkozol. Mondja a próféta, és mondják, hogy mondjuk, néha mi magunk. Uram, én nem vagyok alkalmas arra, hogy bizonyságot tegyek. Nem vagyok alkalmas arra, hogy rólad, munkatársaimmal, szomszédaimmal beszéljek. Nem vagyok alkalmas arra, hogy kiálljak, és valakik előtt megvalljam a hitemet. Én nem vagyok alkalmas. Fiatal vagyok, nem tudok jól beszélni, nincs olyan ismeretem, nincsenek olyan képességeim. Uram, tudok, hogy ilyenhez az egészhez nem értek. Nem tudom, hogy ki tudnak csatlakozni Jeremiáshoz, hogy ők is mondtak már ilyeneket az Úrnak. Talán sokan vannak, vagy vagyunk, akik hivatkozásainkkal terheljük őt. Meg hát ott van bennünk az a félelem, hogy ismerjük azt a társadalmi környezetet, amelyben élünk, és úgy látjuk, hogy itt egyáltalán nem kívánatos az Úr szolgájának lenni. És gondoljunk csak egy kicsit vissza az elmúlt 40 esztendőre, ha az Úr azt mondta volna valakinek, amit Jeremiásnak mondott, hogy mert mielőtt megformáltalak, az anyamében ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. Nem egy gyülekezet lelki pásztorává, nem néhány ember szolgálatterüljévé, hanem népek fölött álló hatalommá, aki az én nevemben kell, hogy menj. Persze, hogy így hivatkozik ő, hogy fiatal vagyok. Persze úgy érzi, hogy olyanok elé nagyon bonyolult dolog eljutni, és kockázatos, akikről az Úr beszél, hogy a népeknek mondja meg Isten kijelentését. De az Úr azt mondja, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Amikor Isten küld valamilyen szolgálatba, akkor nem biztonságot ígér, de azt a lelki bizonyosságot, hogy nem fog bennünket magunkra hagyni, igen. Azt nem ígéri, hogy az ő prófétáját nem fogják időnként megszorongatni, és nem lesz olyan üldöztetésben része, akár saját családja részéről, saját népe részéről, hogy nem dobják néha olyan mélységekbe, amelyekből reménytelen a szabadulás. De az Úr azt mondja, hogy ne félj, mert én veled leszek. Ne félj tőlük, én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Sok-sok szolgálatunk végzése közben ez a bizonyosság járhatja át az életünket, hogy Isten nem azt ígéri, hogy mindent kikerülhetünk, ami nehéz, de hogy vele van erőnk mindenre, aki megerősít bennünket. És aztán az Úr kinyújtja a kezét, megérinti a próféta száját, és ezt mondja, én most a szádba adom ígéimet, és indulj, vidd azt, amit én adok neked, és én küldök általad. Népek, országok fölé rendellek, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plantálj. Kedves testvéreim, kedves Krisztus követő gyülekezet, az Úr hív és küld erre a szolgálatra, akkor egyrészt ő mondja meg, hogy hol kell a szolgálatot végeznünk. Ő mondja meg, hogy mit kell mondanunk, mit kell továbbadnunk, mit kell cselekednünk, és ő lesz velünk a szolgálat végzése közben. Nem népszerű dolog Jeremiásnak kiállni a templom kapuba és elmondani azt a nagyszerű prédikációját, amelyet Isten ad az ajkára, hogy hiteles ígeként eljusson a néphez. Nem olyan egyszerű dolog elmenni hatalmasságok elé, és elmondani az Úr üzenetét, kockázatos vállalkozás. Ez az Úr küld, akkor nem lehet más tenni. Vajon bennünket Isten mire hív most, 2007 őszén, kora felén, amikor azt mondja, hogy menj ahová küldelek, és hirdezz, amit parancsolok, akkor vajon merre kell indulnod, és mit kell mondanod? Bár csak olyan szívvel állhatnánk Isten elé ezen a délelőttön, hogy Uram, te formáltál, te hoztál létre, és ha valahová küldesz, akkor szeretnék menni. Kész az én szívem, hogy elinduljak, kész arra, hogy hirdessem a te szavad, hogy mindent megtegyek, amit elvársz tőlem. Te újjászültél, új életet adtál. És befejezésül, hadd legyen az a kérdés előttünk, hogy vajon olyanok vagyunk ők, amilyenné Krisztus formált bennünket. Olyanok vagyunk-e, amilyenné ők megszentelt bennünket, kegyelme által. Adja meg, hogy így lehessünk engedelmes szolgálattevői. Amen.